Isten igéjét János evangéliumából olvasom, a 7. fejezet 37. versétől a 39. versig. Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ezt pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. Az, hogy felállok, felolvasom ezt a bibliai szakaszt, amit úgy neveznek, hogy a textus, a igehirdetés alapigéje, és elkezdek ennek alapján beszélni, Isten igéjét hirdetni, ez a liturgiánknak, az Isten tisztelet menetének a rendje. Ez senkit nem lep meg különösen, akár vendég közöttünk, akár gyülekezeti tag, akár érdekel valamit, hogy most mi következik, akár csak ezt valahogy túl kell élni, akár vár valaki ettől valamit, akár kevésbé az egész Isten tisztelettől. Senkit nem lep meg, hogy ez történik. Ez a dolgok menete. De ha most felállna közöttünk egy ismeretlen, kissé kétes, messziről jött ember, most, ebben a pillanatban, és azt kiáltaná, hogy mindaz, amiért ti ma itt vagytok, sőt, amit nem is tudtok, de mindaz, amire csak vágytok, bennem érhető el. Én vagyok annak a valósága. Nálam kapjátok meg. Akkor mindannyian csodálkoznánk. És mindannyian megbotránkoznánk, vagy meglepődnénk. Lehet, hogy megkérnénk, megvárnánk, míg leül, azt azért mondom, hogy ha valaki mégis így érzi, tudja, hogy mi történne. Megvárnánk, míg leül, lehet, hogy megkérnénk, hogy maradjon csendben, ha nem, akkor lehet, hogy udvariasan kivezetnénk. Lehet, hogy közben lennének, akik magukban nevetnének, és jól szórakoznának, hogy itt egy őrült. Lehet, hogy mások felháborodnának, hogy mit képzelsz, hogy tönkreteszi az ünnepünket, amikor ünnepeljük a Szentlélek eljövetelét, és ünnepeljük azt, hogy van, akik hitvallást tesznek az ő hitükről nyilvánosan, és elkötelezik magukat Jézus követése mellett. Jézus ez a sokak szemében bolond. Az ünnep utolsó nagy napján, olvassuk, felállt Jézus, és így kiáltott, aki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyom. Belekiált egy ünnepbe. Belekiált a mi ünnepünkbe. Ez az ünnep, a lombsátorok ünnepe 7 napon át tartott, az az időszak, amikor Izrael, Isten népe arra emlékezett, hogy hogyan gondoskodott Isten az őseikről az Egyiptomból való szabadulása, pusztai, a sivatagi vándorlás során. Hogyan adta a mannát, amivel táplálta őket. Hogyan fakasztott vizet a pusztában a kősziklából, hogy ne halljanak szomjam. És ennek az ünnepnek, amikor visszatekintettek erre, volt egy olyan eleme, ami Jézusnak ezt a megbotránkoztató kiáltását értelmezi a számunkra. Ez a víz ünnepélyes kiöntésének a szertartása. Az ünnep minden napján a tömeg, az ünneplő tömeg, a papok, a léviták vezetésével elmentek a Siloám tavához, ami a város szélén volt, ahol vizet merítettek egy aranyedénybe. És ebből a vízzel sófárokat, azaz kürtöket fújva, örvendezve visszamentek a templom területére, és körbejárták az oltárt énekelve, majd pedig egy pap az oltárra öntötte a vizet, amely lefolyt onnan. És ez a szertartás, a víznek ez a szertartása nem csak azt jelentette, hogy valamikor Isten inni adott nekünk a pusztában, hanem azt is jelentette, nagyon sok mély értelme volt, amit énekeltünk az egyik énekben. Emlékeztek erre az énekre? Talán nehezen fogható, hogy mit jelent egy vékony erecske, elindul a szent hajlékból, ami a templom, majd egyre nagyobb lesz, ahogy megfogalmazta a költő, úszok benne, teljesen ellep, majd azt mondja, hogy töltsön be az élő víz. Ez egy ószövetségi profécia, Ezékielnek egy látomása, Ezékielnek a látomása, ami arról szól, hogy Isten jelenlétének a helyéről, a Szentlélek, az életadó erő, mint egy víz elindul, és mindeneket elönt, és mindenhol gyógyulást és életet hoz. Ezt énekeltük, és erre is emlékeznek, ezt várják, amikor a víz kiöntésének a szertartásában részt vesznek, hogy Isten az, aki életet ad, aki forrást fakaszt, és ezt ünneplik. És akkor Jézus egyszer csak azt mondja, hogy ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. És próbáljuk ebből megérteni, hogy mit kiált Jézus az ünnepbe, mit kiált a mi ünnepünkbe. Három mozzanata van ennek a két mondatnak. Az első az emberi állapot, aki szomjazik. A második egy felszólítás, jöjjön és igyom. A harmadik egy ígéret, hogy akivel ez történik, annak a bensőjéből élő víz folyamai ömlenek. Lássuk hát ezeket, az emberi állapotot, a felszólítást és az ígéretet. Aki szomjazik, még egyszer, egy ünnep az az alkalom, amikor mindenki hálás, amikor mindenki elégedett, amikor mindenki örvendezik. Ez egy hálaünnep Izrael életében, egy Istenre mutató hálaünnep, tele szimbólumokkal, közös énekléssel, Isten nagy tetteire való emlékezéssel, meg arra, hogy a jövőben mit fog tenni. És amikor van egy ilyen ünnep, akkor hogyan mondhatja valaki azt, hogy ha valaki szomjazik? Egy ünneprontó? Az az ember, aki soha nem tud a többiekkel együtt ünnepelni és örülni, mindig vannak ilyenek, akiknek mindig el kell rontani egy ünnepet. Az az ember, aki irigyli mások boldogságát. Az az ember, akinek valamiért mindig valami negatívra kell gondolni, akkor is, amikor örülünk és örvendezünk, mert mindig lehet valami negatívra gondolni. Vagy az az ember ez, aki csak csapatot gyűjt magának, mert tudja, hogy egy ünnepben is mindig vannak elégedetlenek, akiket meg lehet szólítani. Akik csak színből örülnek. Vagy vannak azok, akik az ünnepeket bírják a legkevésbé. Rájátszik Jézus mindenre, tudja, hogy hiába a víz kiöntésének a rítusa, mindaz, ami kapcsolódik ehhez Izrael életében, mégis vannak, akik szomjasak, üresek, kételyekkel teliek. Miért kiált bele Jézus ebbe az ünnepbe? Nem ezért, amit eddig elmondtam. Nem azért, mert ki akarja játszani az emberek nagy hiányát. Nem azért, mert nincs rendben magával, és ő nem tud örülni és örvendezni, és neki mindig kell valami más. Hanem azért, mert nem teheti, hogy ne szólaljon meg. Ha valaki szomjazik, nem teheti, hogy csendben maradjon, nem bújhat el. Miért? Azért, mert ő tudja, hogy mindaz, amiről ez az ünnep szól, mindaz, amire ezek az énekek mutatnak, mindaz, amiért örvendeznek, mindaz, amiről a szimbólumok beszélnek, a víz kiöntésének szertartása, minden ő benne teljesedik be. Ő benne van jelen. Ő belőle fakad ez az élet. Ő az isteni szabadítás forrása. Túl minden szimbólumon benne valóságosan jelen van, és ezért nem teheti, hogy nem kiált. Ha valaki szomjazik, mi ez a szomjúság? Egy teológus így fogalmazza meg, így nevezi néven azt, amit Jézus szavával megpendít bennünk, hogy életszomj. Az a szomjúság, amit az a kiáltás megérint, ez a bátor, bolond kiáltás előhív, az nem más, mint valamiféle életszomj, vagy létszomj, a legmélyebb szomjúság. Tudom, absztrakt, elvont kifejezés, de nincs jobb. Nem intellektuális szomjúság, amit Jézus maga szava megérint, mert vannak kérdéseink, vannak fontos kérdéseink, vannak létkérdéseink, vannak nagy kérdéseink, és azt mondjuk, hogy ha választ kapnánk, de jó lenne. De gondolj arra, hogy ha választ kapnánk ezekre a nagy kérdésekre, akár vallásról, életről, halálról, Istenről, megváltozná-e? Ha nem, akkor ezek a kérdések nem a legmélyebb kérdések. Az életszom nem valamiféle kulturális vagy vallási szomjúság, mert az emberek egy része vágyni tartozik valahova, bekapcsolódni valamibe, ami előtte is létezett, utána is fennáll. Talán sokan így látják, hogy miért lesz 5-6-7 felnőtt ember, vagy fiatal, egy közösség része, aminek nem volt esetleg része egész életében. Azért, mert van egy elbizonytalanodó világban, van egy olyan érzés, hogy tartozni valahova, bekapcsolódni valamibe, ami engem megelőzően már jelen volt, Isten népe, református egyház, és rajtam túl is itt lesz. De nem erről beszél Jézus. És nem ez mozgatja, amikor megszólal, hogy valamiféle kulturális, vallási önazonosságot kapjunk. Nem. Aztán, amikor a szomjúságról van szó, nem arról van szó, hogy valamit érzünk, érezzünk, valamit átéljünk, valamit megtapasztaljunk, mert mennyire tudunk erre szomjazni mindannyian, nem? Hogy szeressenek, hogy értékeljenek, hogy megbecsülést nyerjünk, hogy erőt kapjunk. Aki szomjazik, mondja Jézus, kiben nem pendítene meg ez ilyen lélektani szomjúságokat? Azt mondod, hogy ne rezonálna bennem Jézus szava, mert éppen magányos vagyok, vagy mert csalódott vagyok, mert száraznak, üresnek érzek mindent, mert elegem van magamból. Tud rezonálni bennünk. De ha ez van benned, gondolj egy pillanatra azt, hogy most ebben a helyzetben, ha beütne életed nagy elsöprő szerelme. Szomjas lennél még? És sokan azt kell, hogy mondják, akkor már nem lennék szomjas. Tehát ez nem az, amiről Jézus beszél. Ha egy szerelem kiüti, ami nagyon fontos, nagyon jó, de abba feloldódik minden magány, minden csalódottság, minden egyedüllét, minden feloldódik, akkor ez nem az, amiről Jézus beszél, ez nem az életszomj, ez nem a létszomj. Mi ez a szomjúság? Még csak nem is valami, amit úgy nevezünk sokszor, hogy lelki vagy spirituális szomjúság. Mert mit értenek sokan ez alatt? Valami átéljek valamit Istenből, vagy valami állítatos megkatottság, spirituális megérintettség, vagy mély belső vigasz, vagy megvilágosodás. Na erre szomjazom. Rendben megkaptad. Gondolj rá. Kellene még ezután Jézus? Szanám. Aki szomjazik, és csak ez a szó, ez a kifejezés ragadhatja meg a lényeget, életszomj, létszomj, mély, egzisztenciális szomjúsága létező, Isten, a teremtő, a szabadító után, amit Jézus megcímez, ami a lényed legmélyéig, létezéséd alapjairól ható szomjúsága, ahova legtöbbször nem érünk el. Az összes többi ott van e felett, mint egy hagymaburka, fontosak. De amit Jézus megcímez, az mélyebben van. Hogyan halljuk ezt ma? Egy mesterségesen gerjesztett szomjúságokkal, kívánságokkal teli világban. Amikor egyszerre vagyunk állandóan szomjasak, mert több kell, és állandóan megcsömörlöttek, mert már beleharunk abba a sokba, ami van. Meg tud-e még szólítani valaki, aki szomjazik a léted, életed mélyén van egy nagy kérdés, egy nagy vágy? Aki szomjazik. Ez az emberi állapot. És jön a felszólítás, ha ezzel tudsz kapcsolódni, jöjjön hozzám és igyék. Mire hív Jézus ebben? Mire hívja azt, akinek az életszomja találkozik az ő szavával? Nagyon egyszerű, hitre. Ez a hit eseménye, ahogy ki is derül. De hogy mi az, hogy hit? Azt itt két kifejezés ragadja meg, és nagyon sokat elmond arról. Két mozzanat, két képszerű cselekmény. Oda menni hozzá, és inni belőle. És ha most azt mondod, hogy hát ez elég megfoghatatlan, hadd mondjam, hogy akkor is az volt. Oda menni Jézushoz nem volt az, mert azon az ünnepen Jézus fizikailag ott volt. De hogy inni mit jelent nála? Vagy csak nem korsokkal volt jelen, már pedig nem, mert ez nem fizikai szomjúság. Ugyanúgy kérdés volt, mint ma kérdés nekünk. Csak ma még az oda menni is kérdés. Úgyhogy próbáljuk megérteni ezt, mi a hit, mire szólít fel Jézus? És próbáljuk ezt is először megérteni, úgyhogy lássunk különbségeket, hogy ez mi nem. Ha képpel élünk, oda menni valakihez és inni valakinél, különbség van a között, hogy tudom, érzem, hogy szomjas vagyok, és tudom, hogy hol található víz. Valamint, hogy felkelek, oda megyek a vízforrásához, és iszom. Gondold el! A hit, amiről Jézus beszél, amire hív, nem pusztán egy érzés, hogy szomjas vagyok, és nem pusztán sejtés, tudás vagy bizonyosság, hogy Jézusnál van az élet forrása, hanem az egész lényünket igénybevevő tett. Az egész lényünket igénybevevő tett. Gondold végig, jöjjön hozzám és igyék, ha ezt meg akarod tenni fizikai értelemben, mit kell csinálni? Fel kell állni, el kell indulni, végig kell menni az úton, meg kell érkezni Jézushoz, el kell a kezéből fogadni valamiféle edényt, szánkhoz kell emelni, ki kell nyitni a szánkat, be kell emelni az edényt, a vizet, le kell nyelni. Elég praktikus. Az egész lényünket igénybevevő tett. Minden mozzanata az egész lényünket veszi igénybe. Szembe avval, hogy tudok valamit, érzek valamit, gondolkodom valamiről biztos távolságban. Hogyan fordíthatjuk ezt le magunk számára Jézuson kapcsolatban? Még mielőtt erről beszélnék, van egy másik dolog. Ezzel jöjjön hozzám és igyék. És ez pedig az, hogy ez, amire Jézus hív egyértelműséget, és a legjobb értelemben vett egy ügyűséget jelent. És ha valaki azt mondja, nem vagyok együgyű, rendben. De ez erre hív. Minden keresztény, minden Jézus követő egy ügyű. Gondolj erre a képre. Jöjjön hozzám, és igyék. Ennek a mozgásnak iránya van. Nem azt mondja, hogy menjen valahova, és találjon valamit. Ez a mai ember. Valahol találok valamit. De Jézus ennél sokkal egy ügyűbb. Jöjjön hozzám, és igyék nálam. Mert egyszerre nem mehetünk több helyre, és egyszerre nem ihatom több forrásból. És ezt most nem olvastam fel, de ezután a jézusi kijelentés után leírja János evangélista, hogy a tömegben, a sokasságban, amikor Jézus belekelt az ünnepben, mindenféle vélemények vannak, hogy valóban ez egy proféta, valóban ez a Krisztus. Másra azt mondják, hogy ez nem lehet a Krisztus, mert ez Galileába jött, a Krisztus nem Galileába jön, és elindul egy vita, hogy most igazat mond, nem mond igazat, ki ő. Na, ha ezek között találjuk magunkat, akkor nem vagyunk egyértelműek és együgyűek. Erről lehet sokat gondolkodni, sokat beszélgetni, csak az nem jelenti azt, hogy elindult valaki, megérkezett Jézushoz és ívott. Mit jelent ez a gyakorlatban? Próbáljuk lefordítani. A legjobb, ha beszélgettek azokkal, akik most hitvallást fognak tenni különben. Kérdezzétek meg tőlük. Mit jelent Jézushoz jönni és inni? Hosszú-hosszú történetet tudnak elmondani erről. Amit el is mondtak a presbitérium előtt. Egy út, amit bejártak, amiben nagyon valóságos az ő számukra, hogy mit jelent Jézushoz jönni. Abszolút praktikus. Nagyon valóságos, hogy mit jelent nála inni. Ezt is el tudják mondani. És egyáltalán nem könnyű, és nem olcsó. Még visszatérünk erre. De hogy próbáljuk megérteni, hogy mit jelent ez. Mit jelent Jézushoz menni és inni? Ugyanebben a gondolatkörben, hogy Isten az élő víz forrása, az élet forrása, Jeremiás próféta, több száz évvel Jézus előtt, így szól egy helyen. Ezt mondja Isten népének, Isten rajta keresztül. Kétszeres rosszat cselekedett a népem. Engem, a folyóvíz forrását elhagytak, hogy víztartókat váljanak, repedezett falu víztartókat, amelyek nem tartják a vizet. Isten azt mondja, ha én az élő víz forrása vagyok, akkor, amikor az én népem elfordul tőlem, nem csinál mást, mint az élő vízhez képest, repedezett falu víztartókat válj a földbe, amelyből elszivárog a megposhat büdös víz, de ti inkább isztok ott, mint jönnétek én hozzám. Mit jelent Jézushoz jönni? Az élet forrása helyett a báványokhoz fordultak. Olyan báványokhoz, amelyek azt súgják, én megelégítelek. Én értelmet adok az életednek. Én betöltöm a hiányaid. Én megtartalak és boldoggá teszlek. Mit jelent Krisztushoz jönni? Elfordulni. Szomjúságunkkal együtt. A repett falu víztartótól. És odafordulni. egész lényünkkel Istenhez, mint az élet forrásához. És ez nem olcsó történet. Jézushoz jönni a bűnbánat és a megfordulás útján egész lényünket igénybe veszi. Nem csak az eszünket, megtanulunk valamit róla. Nem csak az érzelmeinket, hogy átélünk valamit vele. Nem csak a magatartásunkat, az erkölcsünket, hogy átformálódik az életünk. Nem csak a kapcsolatainkat, hogy egy közösség részévé leszünk, hanem mindezeket együtt. Nem vihetjük úgy az egyiket Jézushoz, hogy ne vinnénk a másikat. Mert nem tudunk felállni, oda menni valakihez úgy, hogy az egyik részünket visszük, a másikat meg nem. És ezt ti tudjátok, konfirmandusok, hogy ez mennyire radikális. Mert elfordulni, mindenki hallja meg, a repet víztartótól, ahonnan az életed forrását várod, ami megelégített, ami bálvány, elfordulni ettől, ahol eddig időztem és ittam, elfordulni attól a bálványtól, attól az értéktől, ami eddig megformálta az életem, amelyhez ezer szálon kötődtem, és közben persze szomjas maradtam, mert a létszomjat soha nem oltja. Nem csak nehéz, hanem lehetetlen. De amikor meghallod Jézus szavát, a lelked legmélyén, az élet szomban, akkor ez a Jézusi szó, az ő kiáltása mögött lévő szeretet és féltés felszabadít, erőt ad, hogy felegyenesedj, emlékezzetek a gyógyító jelenlét hétvégére, hogy felegyenesedjetek a báványoktól, és az élő Istenhez forduljatok, és teljes lényetekkel belőle éljetek. Ezt mondja Jézus, jöjjön hozzám és igyék. Elhagyni a bálványokat, elhagyni a repett falu víztartókat, elhagyni a hiába valóságokat, elhagyni mindazt, ami kiszipajozza az életünket, miközben azt ígéri, hogy életet fog neked adni. És odafordulni ahhoz, aki egyedül az élet, a teremtő, szabadító Istenhez. Ezt jelenti hozzám jönni, és ti tudjátok, hogy ez nehéz út, de tudtok még valamit. Jöjjön hozzám, és igyék. Mert megtapasztaltátok, és idézhetnék, de nem tettem, mert megígértem, hogy nem teszem, a leírt történetetekből, hitvallásotokból, hogy mit éltetek át Isten jelenlétében, amikor elfordultatok a repett falu víztartótól. Hogyan áradt rátok az Isten szeretete, hogyan ittátok, kóstoltátok Isten valóságát, hogyan töltött be a Szentlélek és emelt olyan magaslatokba, amik sose gondoltatok volna korábban, és ez nem lesz így tapasztalati szinten folyamatosan. De tudjátok, hogy mit jelent Jézusnál inni, és amiről most beszélek, azt mindenki tudja, aki a gyülekezetnek tagja, akit betöltött a Szentlélek, és amiről most beszélek, az mindenkinek, és ez nem baj, ez érthető, csak hogy értsétek, mindenkinek kínai. Mert aki nem élt át, nem tudja, hogy mi ez. És Jézus hív, jöjjön hozzám, és igyék. Persze ez aktuális a keresztény gyülekezetnek, mindannyiunknak újra és újra, mert újra és újra elfordulunk. Többen itt voltatok ugyanezen a napon, egy éve, két éve, öt éve. Itt az ideje felébredni. Kiszáradt az életed? Üres vagy? Száraz vagy? Tele vagy elégedetlenséggel? Aha. Hol fordultál el az élet forrásától? És milyen repett víztartók, repett falu víztartók mellett kezdtél el élni? Térj vissza! Fordulj vissza. Erről beszél az úrvacsora újra és újra. Fordulj vissza, jöjjünk vissza, legyünk ő nála. Ez az élet. Ha valaki jöjjön, szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Végül egy ígéret. Annak bensőjéből élő víz folyamai ömlenek. A víz, ami Jézusból fakad, Isten életadó jelenléte, a Szentlélek valósága túlcsorduló folyammá lesz a benne hívő közösségben. És Ézsaiás proféta egy másik helyen úgy írja ezt le, mint egy kertet. Azt mondja, az Úr vezet majd szüntelen, kopárföldön is jól tart téged, csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Gondoljatok az életetekre kicsit úgy, mint egy kertre. Van egy központ, és van benne sok-sok minden. A középpont az ember maga, a középpont ebben a kertben a szívünk, ahonnan felfakad a forrás, de ez túlmutat rajtunk, a kertünk, azaz az életünk, a munkánk, a családunk, a közösségeink, ez mind a mi kertünk. Amikor az élet vize, a Szentlélek valósága felfakad a szívből, akkor az egész kertünkre kihatással lesz. Az nem a miénk csak, hogy ott belül legyen valami jó érzés, ott bizseregjen, hanem az kihatással lesz az egészre. Ezt ígéri Jézus. Erre emlékeztet és erre hív az úrvacsora. Elfordulunk a hiába valótól, odajövünk Jézushoz, mint közösség, aki szent lelkét kiárasztja ránk újra és újra, hogy a kertünkben, ahol élünk, ebben a világban tovább áradjon. És Jézus azt mondja, így lesz. És visszakérdezel, mi a bizonyíték, mi a garancia arra, hogy így lesz. Ha ígéret van, legyen garancia. És fontos. Gondold végig, ha valaki valamit ígér, legyen garancia. Miért hihetem el, hogy valóban így lesz? És két dolgot szeretnék mondani. Az első nem garancia, az első csak tapasztalat. A második a garancia. Az első, hogy ez valóban így lesz, hogy az élet forrása felfakad bennünk, és a kertünket táplálja. Az első, hogy ez így történik, és ezt látjuk, hogy így történik közöttünk, nem? Megtapasztaltuk, hogy így van. Hogyan kerültetek, kedves konfirmandusok, erre az útra? Hogyan jutottatok el eddig a pontig? A válasz nagyon egyszerű. Voltak olyan emberek, akik életében túlcsordult ez a forrás, és titeket megragadott, nem? Egy barát, aki elhívott, de miért tudott, miért jöttél el? Mert láttál valamit az életén. Egy szülő, alfán, egy vezető, egy segítő, ez egy kurzus, ahol elindulnak a hit útján sokan. Egy házi csoportvezető, egy gyülekezeti tag, valaki meghívott, valakit megismertél, és valakiből megérezted, hogy ezen az emberen túlcsordul valami. Több, mint ő. Az Isten szent lelke túlcsordul, és elér másokat. És ezért így indultatok el az úton. Csak emberek által. Az ígéret, amit Jézus ad, történik közöttünk, mint gyülekezet. Persze mondhatjuk, hogy történhetne jobban. De erre nem azt kell mondani, na menjetek el és csorduljatok túl, nem, ez azt kell mondani, jöjjetek és igyatok, kitartóan, rendszeresen, töredelmes szívvel, jöjjetek és igyatok, és akkor túl fog csordulni. De történik. De ez nem a garancia. Van egy garancia, és ebben fejezem be. Mert ez nem mindig történik tökéletesen, nem mindig látjuk jól, valamikor elijesztünk másokat a hittől, nem a Szentlélek túlcsordul túl, hanem a panaszkodás, vagy a törvénykezés, vagy a bigottság, valamikor az csordul túl. Az is arról beszél, hogy már rég innunk kéne és megújulnunk. De mi a garancia? János evangélista, miután elmondja Jézus ezt a mondatot, ki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, annak bensőjéből élő víz folyamai ömlenek, hozzátesz egy magyarázatot. Ez pedig a Szentlélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a Szentlélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. Itt a garancia. Mi a garanciája annak, hogy így lesz, hogy Isten lelke valóban élő víz folyamainak forrása lesz? Hogy Jézus megdicsőül. És aki János evangéliumát olvassa, tudja, hogy mi Jézus megdicsőülése. Halála és feltámadása. Hallgassátok meg, hogy János hogyan adja később elénk ennek a garanciának a történetét. Jézus a kereszten. Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt, szomjazom. Volt ott egy ecettel teli edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve, izsópra tűztek és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta, elvégeztetett. És fejét lehajtva kilehelte a lelkét. Aki ezen az ünnepen azt mondja, én belőlem fakad fel az élő víz, jöjjetek hozzám és igyatok. Ő az élő víz forrása. Később a kereszten a halála idején azt mondja, szomjazom. És ez nem csak fizikai, nyilvánvaló, nem. A halál kapujában, a megsemmisülés küszöbén, az atyától elválasztva bűneink büntetését hordozva szól Jézus, szomjazom. Nem intellektuális, nem érzelmi, nem tapasztalati, nem is valamiféle spirituális. Létszomi, életszomi. Ő szomjazott, hogy minket megelégítsen. Ő szomjazott, hogy nekünk forrássá legyen. Ő szomjazott, hogy nekünk megváltást szerezzen. Feltámadt, és ezért ma, mint győztes úr, szólít meg. Hív, és teszi az ígéretet. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, annak bensőjéből élő víz folyamai ömlenek. Amen.
Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, a kegyelmet, köszönjük, hogy megláthattuk a jegyekben, megláthattuk az igében saját állapotunkat. Köszönjük, hogy tükröt tartottál, köszönjük, hogy élő vizet ígértél és adtál nekünk. Köszönjük, hogy megvallhatjuk előtted, Urunk, hogy nagyon-nagyon szomjasak vagyunk, nagyon mérő jövően. Te látod ezt a szomjúságot, és te ismersz bennünket, és te tudod, hogy ezt egyedül te tudod csillapítani. Kérünk, Urunk, hogy add nekünk a hit ajándékát, hadd ragadjuk meg, és hadd éljük minden nap, téged követve. Árassz el bennünket a te lelkeddel, és tarts meg bennünket a te jelenlétedben, a veled való közösségben. Hálásak vagyunk az ünnepért, és azért, mert itt voltál köztünk. Imádkozunk azokért itt közöttünk, akik most nehéz szívvel vannak itt, gyászolókért, betegekért, egyedülállókért, különböző terreket hordozókért. Imádkozunk, Urunk, a városunkért, a magyar nemzetünkért. Emelj fel bennünket, attól, hogy minél többen megismeressék az evangéliumot. És imádkozunk a világnak azon részeiért, ahol háborúk vannak, és azon részeiért, ahol a keresztény testvéreinket üldözik, most is, őrizd meg őket, adj nekik erőt és hitet megállni a hitben. Jézus Krisztus nevében kérünk, Urunk, hogy hallgass meg bennünket, aki itt tanított imádkozni minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.